Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 66. Zsoltárunkat, de mielőtt elénekelnénk, hallgassuk meg a kórusunk előadásában. Foglaljunk helyet, úgy hallgassuk meg őket. Tehát a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük el. Kedves testvéreim, keresztelőre készülve a 431. énekünket keressük elő, és ezt énekeljük. A 431. énekünk így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, helyünkön maradva, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, ezt a mai napot, amikor visszaemlékezhetünk feltámadásodra. Köszönjük, hogy meghaltál a keresztfán bűneink büntetését magadra véve, de köszönjük, hogy feltámadtál, és így igazolást nyert, hogy elvetted bűneinket és azok büntetését, és megszerezted nékünk a bűnbocsánatot, az örök életet. És köszönjük, hogy azt is igazoltad, hogy te nagyobb vagy a halálnál, erősebb vagy nála, és köszönjük, hogy téged imádhatunk és tisztelhetünk, mint a mi megváltónkat, mint a mi üdvözítőnket, aki meg tudsz bennünket szabadítani az örök halálból, a bűneinkből, és tudsz nekünk adni örök életet, üdvösséget. Köszönjük néked, hogy téged dicsőítünk, aki ma is lehajolsz hozzánk, eljössz közénk a bibliai igéken keresztül, és munkálkodsz a szívünkben, a te drága lelked által. Megfoghatatlan és csodálatos a te munkád mi előttünk. Köszönjük, hogy valóságos munka az. Kérünk, hogy ma is te dolgozzál bennünk. Hadd engedjük meg, hogy az ige által értelmünket, lelkünket megragadd. Hitre segítsd, hitre juttass bennünket, és abban megerősítsél. Növeljél bennünket. Kérünk, hogy áld meg most azt a családot, akik elhozták ide a kisgyermeküket, hogy megkereszteljük. Áld meg ezt a kisgyermeket különösen. Kérünk, hogy fogadd őt a te szeretetedbe, a te kegyelmedbe. Miközben mi kereszteljük, te öled magadhoz az ő szívét, lelkét. Hisszük, hogy eddig is ismerted, ezután is ismered őt. Kérünk, hogy áld meg az ő életét, hogy benned hívő, téged odaszántan követő, becsületes magyar ember legyen, aki szeret téged. Kérünk arra, hogy áld meg szívünket, életünket, és add, hogy te általad adott kincsekkel a szívünkben, a lelkünkbe térhessünk vissza otthonainkba, ez Isten tisztelet végén. Kérünk, töltsd be örömmel és magasztalással a mi lelkünket. Nagy nevedért köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kérlek, hogy jöjjetek. Őszinte szeretettel és nagy örömmel köszöntünk benneteket gyülekezetünk közösségében, abból az alkalomból, hogy elhoztátok harmadik gyermeketeket, hogy a Szent Keresztségbe részesüljön. Most arra kérlek titeket, kedves Gyuri és Ági és keresztülők, hogy emlékezzetek meg három dologról. Emlékezzetek meg először arról, hogy ti az Úr szövetséges népéhez tartozó szülők vagytok, mert Isten az ő kegyelméből erre választott titeket. Aztán Jézus Krisztus tökéletes áldozata által megváltott benneteket, és a maga idején az ő szent lelke által élő reménységre újjászült titeket. Így hittetek eddig is, és hisztek most is Jézus Krisztusban, és bizonyára így marad ez, mert az Úr megőrzi bennetek az iránta való hitet, szeretetet, sőt növeli azt. Általatok gyermekeitek is az Úr szövetséges népébe tartoznak. És ma a legkisebbre is rákerül a szövetség külső jele, a keresztségnek a vize. Emlékezzetek tehát először arról, hogy ti Isten kegyelméből az ő szövetségesei lehettek, és így családtagjaitok is azok. Emlékezzetek meg másodszor arról, hogy az Úr szövetségeseinek hálából fakadó és tényleg örömteli feladata, hogy engedjenek az Úr kinyilatkoztatott akaratának, a Bibliában leírt akaratának minden kérdésben, minden hitbeli kérdésben, minden erkölcsi kérdésben, és az életük minden területén, így a családi életetekben is, akár a ti házasságotokban, akár a gyermeknevelésben. Azt mondja Isten Mózes által az ő népének, hallgasd meg Izrael a végzéseket, rendeléseket, melyeket elmondok én ma fületek hallására, és tanuljátok meg azokat megcselekedve őket. Hát tanuljátok meg azokat, megcselekedve azokat. Emlékezzetek tehát másodszor erről, hogy az Úr szövetségeseiként hálából fakadó örömteli feladatotok, hogy engedjetek az Úr akaratának, szövetségesetek útmutatásának. Végül harmadszor arra emlékezzetek, hogy Isten nyíltan beszélt szövetségeseinek arról, hogy mi történik azokkal, akik nem tartják meg az ő rendeléseit, de arról is, hogy mi lesz azokkal, akik megtartják a rendeléseit. Nagyon kemény dolog ez az 5 Mózes 28-ba olvassuk, ha nem hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, hogy megtartsd és teljesítsd minden parancsolatát és rendelését, rád jönnek az átkok, és megteljesednek rajtad. Ez elég ijesztő. Ugyanakkor nagyon bátorító, hogyha engedtek az Úrnak, azoknak azt mondja az Úr, ha szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod minden parancsolatát, akkor rád szállnak mindezek az áldások, és kiteljesednek rajtad. Azt hiszem, hogy ez utóbbit tapasztaljátok, hogy az Úr áldásai rátok szállnak. Hiszen áldás, hogy egyáltalán vannak gyermekeitek, most itt vannak, és szépek, és okosak, és erősek, életerősek. Nyitott a szívük az Úr felé, és hogy mindnyájan családtagjaitok is itt lehetnek, és boldogok lettek, és békességbe élhettek. Emlékezzetek meg arról, hogy az Úr gazdag áldást ígért azoknak, akiket szövetségébe fogadott, és akik az ő szövetséges útmutatásait betartják. Bátorítalak titeket tehát, hogy emlékezve a szívetekbe most újra kötelezzétek el magatokat Jézus Krisztus mellett, az ige mellett, tegyétek ezt hittel, bizalommal, szeretettel, és vállaljátok újólag, hogy a továbbiakba is követitek őt, gyereknevelésbe, házasságba, követitek a nyomvonalat. Ezekkel a gondolatokkal kívánjuk Isten áldását a kis gyermeketekre és egész életetekre, családotokra. Most pedig hadd kérdezzelek benneteket, először is akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről annak idején ő maga is önként tegyen vallást Isten népe előtt. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, ígéretetek, fogadalmatok betartásához. Most pedig jöjjetek testvéreim, és befogadó gyülekezetként mondjuk el a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszent Egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. A gyermek neve. Le kéne egy kicsit hajtani. György, keresztellek téged. Az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben. Isten és emberek előtt való kedvességbe, légy áldott, hogy áldásá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Folytatva Isten tiszteletünket, a 338. énekünk első versét énekeljük el. Kapcsolódva az előbb felhangzott síráshoz, lelki próbáimban Jézus légy velem. 338. énekünk első versét énekeljük tehát. 338. első versét. Isten tiszteletünk további részének megáldása és megszentelése is jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Bírák könyvéből olvassuk, Bírák könyvének 6. részéből, a 24. verstől a 32. versig. A Bírák könyvének 6. részében, a 24. verstől a 32. versig így szól hozzánk Isten írott igéje. És épített ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezé azt Jahve Salomnak, azaz az Úr a béke, mely minden mai napig megvan az Abiézer nemzetségének városában, Ofrában. És történt ugyanazon éjjel, hogy mondta az Úr néki, védj egy tulkot atyádnak ökrei közül, és egy másik tulkot, amely 7 éves, és roncsd le a Baál oltárát, mely a te atyádé, és a berket, mely amellett van, vágd ki. És építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek, ennek a megerősített helynek tetején, alkalmas helyen, és vedd a második tulkot, és áldozd meg égő áldozatul a berek fájával, melyet kivágsz. Ekkor Gedeon 10 férfit vőn maga mellé az ő szolgái közül, és aképpen cselekedék, amint megmondotta vala néki az Úr. De miután félt atyának háznépétől és a városnak férfiaitól ezt nappal megcselekedni, éjszaka tevé meg. Mikor aztán felkeltek reggel a városnak férfiai, íme már össze volt törve Baál oltára, és levágva a mellette lévő berek, és a második tulok égő áldozatul azon az oltáron, amely építették. És mondának egyik a másikának, ki cselekedte ezt? És mikor utána kérdezősködtek és tudakozódtak, azt mondották, Gedeon, a Jóás fia cselekedte ezt a dolgot. Akkor mondának a városnak férfiai Jóásnak, add ki a fiadat, meg kell halnia, mert lerombolta a Baál oltárát, és kivágta a berket, mely mellette volt. Jóás pedig mondta mindazoknak, akik körülötte állának, Baálért pereltek ti? Avagy ti oltalmazzátok-e őtet? Valaki perelő érette, ölettessék meg reggelig. Ha Isten ő, hát pereljen maga mellett, hogy oltára lerontatott. És azon a napon elnevezték őt Jerubbaálnak mondván, pereljen ő vele Baál, mert lerombolta az ő oltárát. Kedves testvéreim, az előző vasárnap, amikor itthon voltam, akkor Gedeon történetéről beszéltünk, és most visszatérnénk ide. Láttuk, hogy Isten kegyelmesen megkereste Gedeont, és megbízta a szolgálattal, felbátorította őt, és azután megláttatta vele az ő dicsőségét, fenségét, hogy tudja Gedeon, hogy kiküldi őt a szolgálatba, és kibátorította őt a szolgálat elvégzésére. Gedeon válasza az volt, hogy meghódolt hittel Isten előtt, és egy hála áldozati oltárt épített az Úrnak, mint egy önmagát téve arra az oltára, magát áldozta, testestől, lelkestől kiszolgáltatta magát Istennek. Figyeljétek meg, testvérek, hogy mi helyest Gedeon szívében az Úr lett az első, és odaadta magát az Úrnak, mihelyest számára az Úr fontosabb lett önmagánál, meg a bálványoknál is, amiknek addig ő is szolgált, és magát az Úr rendelkezésére adta, azonnal megkapta az első parancsot. Azonnal éles bevetésre küldte az Úr. Lőn ugyanazon éjjel mondta az Úr néki, védj egy tulkot atyád ökrei közül, és egy másikat, mely 7 éves, és roncsd le a Baál oltárát, mely a te atyádé, és a berket, mely mellette van, vágd ki. Nézzük, mit parancsolt az Úr Gedeonnak legelőször. Az első feladat a testvérek az volt, hogy otthon, családi körben tegyen meg valamit. Nem az volt az első feladat, hogy gyűjtsön nagy sereget, hanem az, hogy a közvetlen portáján végezze el azt, amit az Úr mond neki és vár tőle. És látjuk, hogy az Úr parancsa 2 részből állt. Az egyik az, hogy rombolnia kellett, a másik az, hogy építenie kellett. Otthon kellett rombolni, és otthon kellett családi körbe építeni. Rombolni. Gedeon apjának a földjén állt egy bálvány áldozati oltár. Ez a Baálnak, a termékenység istenének volt az oltár, ott mutatták be az áldozatot. Ez egy férfi isten volt, és mellette volt egy másik szobor, amit a Károli fordítás bereknek fordít, de az nem egy berek, mint valami liget, ne így képzeljük, hanem az egy fa oszlop. Úgy nevezik asera oszlop. Az meg a női istenségnek volt a szimbóluma. Tehát Isten azt mondta neki, hogy Gedeon, indulj, és a Baál oltárát, és az asera oszlopát intézd el. Az oltárt rombolt le, az aserát meg vágd ki. És tüzeld el egy másik oltáron, amit nekem építesz föl. Az a hely, amit Isten lerombolni parancsolt Gedeonnak, ismétlem, az ő saját apja földjén állt, de nem csak az apja, meg a családja, hanem valószínűleg az egész közösség használta, mint ebből a szövegből kiderül. Ez a hely azonban nem csak egy oltár volt, meg egy Isten szobor, hanem ez a hely egy Isten tiszteletnek volt a szíve tulajdonképpen. Ehhez a helyhez kötődött a Baál istenségnek, meg Asera istenségnek a hite, a tisztelete, a kultusza. Ez egy olyan életfelfogásnak és olyan erkölcsi értékrendnek volt a központja, olyan kegyesség, olyan közösség, olyan társadalom szervező központ volt ott és akkor, amit érinteni, hát majdnem, hogy tabunak számított. És manapság nem is tudjuk ugye szinte fölfogni, vagy fölmérni, hogy Gedeonnak milyen bátorságra volt szüksége az, hogy ezt a helyet, ezt a fizikai helyet lerontsa, lerombolja. Hiszen itt nem pusztán egy kőből épített oltárról volt szó, meg egy faragott faszoborról, hanem ismétlem, mindarról a hiedelemről, ami ott ehhez tapadt, arról a kultuszról, arról az életvitelről, ami ahhoz kapcsolódott, hát számolj le ezzel, mondja az Úr neki. Nem kesztyűs kézzel, hanem radikálisan, mert ezek nem állhatnak mellettem. Ezeknek pusztulniuk kell. És nekem kell a te családodban a középpontba állni. Igen, ez volt az első tettnivaló, tehát a rombolás. A másik az építés. Építs oltárt nekem, mondja az Úr neki. És azon égesd el azt a faoszlopot, az asera Isten nőnek az oszlopát, és mutassál be nekem ott egy áldozatot, mondja neki az Úr. Tehát nem csak a bálványt, illetve az azzal összefüggő hiedelmet, kultuszt, értékrendet, élfajhász, életstílust kellett lerombolni, hanem fel kellett építeni az Úr oltárát, azaz vissza kellett térnie családjának és másoknak is az Úr igaz, helyes tiszteletéhez. Ez, hogy megint épít egy oltárt, és azon egy áldozatot mutat be, ez megint a számunkra nem annyira tűnik nagy dolognak, de ez mégis egy nagyon nagy dolog volt, mert azt jelképezte, hogy Isten visszaáll a családjának és a kisebb közösségnek, meg a nagyobb közösségnek is a központjába. Mint hatalmas, mint szentséges, mint kegyelmes Isten. Áldozat bemutatással kellett lezárulni annak a 7 éves istentelenségnek, ami mögöttük volt, ami miatt szorongatták őket a midiániták, és ezzel az áldozat bemutatással kellett elkezdődjön egy új szakasz az ő családjuknak, közösségüknek az életébe, amelyben már nem a bálványoktól függnek, hanem az élő Istenhez fordulnak, és ő kerül újra a szívüknek, az életüknek, a közösségüknek a centrumába. Építs nekem oltárt! Ez egy olyan cselekedet, testvérek, ez a rombolás és az építés, amit manapság úgy mondanánk, hogy reform tevékenység, vagy reformációs tevékenység. Az a reformáció idején is az történt, hogy valamit leromboltak, ami nem tetszett Istennek, és felépítettek valamit, ami még tetszik az Istennek. Hogyan alkalmazzuk most mindezt magunkra? Hát először is, testvéreim, ha a mi szívünkben és az életünkben az Úr lett az első, az értünk meghalt és föltámadott Jézus, illetve az ő édes atya, akkor Isten nekünk is parancsot fog adni. Azonnal parancsot ad. És ez a parancs nekünk is először rombolás, és aztán építés. Mégpedig otthon. Családi körben. Azt mondja az Úr, akkor rombold le az otthonodban álló, a magán életedet uraló bálványokat. És el kell gondolkodnunk, hogy miféle bálványoltárok állnak akkor nálunk otthon. Ma nincsen ilyen kőből épített oltár, vagy nincs egy asera oszlop, ami előtt hajlonganánk. Más formában vannak jelen a bálványok. Milyen formában? Mindjárt beszélünk róla. De a kérdés, testvérek, hogy kicsit teszteljük magunkat, hogy vajon mi, akik magunkat úgymond Isten hívőknek tartjuk, vajon a mi életünket otthon ki irányítja? A hétköznapi életünk döntéseit, ami időbeosztásunkat, ami pénzügyeinket, ami házas életünket, ami gyereknevelésünket, a munka végzésünket, ki vagy mi irányítja? Minek a jegyében, vagy kinek a jegyébe áll? Gondolkozzunk ezen, testvérek, hogy a bálvány az, amiért mindent háttérbe szorítunk. Leginkább Istent háttérbe szorítjuk. A Bibliát, az imádságot, a közösséget, a neki való szolgálatot. Bálvány az, akitől vagy amitől várunk mindent. Attól várjuk, hogy az bennünket boldoggá tesz. Attól várjuk, hogy az életünket békéssé teszi. Attól várjuk, hogy az életünknek értelmet ad. Mi az, amitől magadat boldognak érzed? Mi az, vagy ki az, amitől magadat és az életedet értelmesnek látod? Amitől békességed van? Úgy is kérdezhetem, mi az, amitől a biztonságban érzed magad? Mi az, vagy ki az, akitől a problémáid megoldását várod? Ki az, mi az, aki meghatározza, hogy férfiként, vagy nőként, anyaként, feleségként, férként hogyan viselkedsz otthon? Micsoda? Kicsoda? Egyáltalán mit tartasz végső valóságnak? És ha Istent, akkor valóban ő határoz meg mindent az ő igéje által? A bálványok, testvérek, azok olyas valamik, amik elfoglalják a szívünkben, az életünkben, az otthonunkban a személyes Isten helyét. Őt mindig ezek kiszorítják, mindig háttérbe szorítják, és magukat teszik előtérbe. Ellehetetlenítik az Istennel való kapcsolatnak a kiépülését, az elmélyülését. Az ember a hitét, a bizalmát, a szeretetét, a reménységét ezekbe veti. És ezek a bálványok, mint egy oda állnak közénk és az élő Isten közé. És nem engedik a vele való kapcsolatnak a, újra mondom, kiépülését, elmélyülését. Ezek a dolgok, ezek a bálványok, testvérek mindig teremtett dolgok. Isten teremtette őket, vagy éppen az ember alkotta őket, mindegy. De a római levél úgy mondja, hogy az emberek a teremtett dolgokat kezdik tisztelni, imádni, ezektől kezdenek függni a teremtő helyett. Ezek a bálványok, ezek a terem, vagy Isten alkotta őket, vagy mi csináltuk őket, de fontosabbak számunkra, mint maga Isten. Mint maga a Szent Háromság Isten. Ezek a bálványok, testvérek bírnak azzal az ismérvel is, hogy egy idő után az ember, hogy így mondjam, már teljesen a rabságukba kerül. Abszolút a rabságukba kerül. Az ember, még ha akarna, se tudna tőlük szabadulni. Ezek határozzák meg az egész gondolkodását, a hitét, az életvitelét. Egyszerűen, még ha... Tehát egyszerűen, még ha szabadulni akarnánk tőlük, akkor is képtelenek vagyunk rá. Kényszerítenek valamire, és az ember úgy érzi, hogy nem szabad nekik ellenmondani. Nem szabad valahogy más ösvényre állítani az életemet. Nem szabad, veszélyes dolog, megfontolandó dolog. Eddig ez és ez volt az életem, mert most ha Isten lenne, hát valami egész más ösvénynek én átállnom, de nem bírom ezt megtenni, nem tudom ezt megtenni, nem akarom megtenni. És a bálványok, testvérek, a Biblia szerint miközben rabságba tartják az embert, közben tönkre teszik. Mégpedig nem csak egy időre teszik tönkre, hanem örökre tönkre teszik, elkárhoztatják. Elkárhoztatják. Nem egy veszélytelen dolog, testvéreim, a bálványoktól függni, miközben lehet, hogy azt mondjuk, hogy mi Isten hisszük, meg ő benne bízunk. De közben az életünket a bálványok irányítják. Ez egy nagyon veszélyes játék. Mert ez egyféle kétfelé sántikálás. És emlékeztek arra, hogy Illés proféta történetében van ez a kifejezés, kétfelé sántikál a nép. Nem lehet úgy élni az életet, mondja Isten, a bálvány engedi, de Isten nem engedi. hogy hát ő benne is hiszünk, de alapjában véve a bálványok irányítják az életünket. Nem lehet két. Vagy az Úr irányít, az Isten így mondja, vagy én irányítok, vagy a bálványok. Nem osztozom senkivel. Vagy én az igém által, a lelkem által vezethetlek, vagy megpróbáljuk, mégis megpróbáljuk. Egy másik bibliai kifejezés a langyos hívő. Mivel langyos vagy, mondja Isten, kiköplek a számból. Langyos vagy, mert mondod, hogy te hiszel, meg így, meg úgy én velem, de közben az életedet a bálványok irányítják. Nem egy, nem kettő, nem tudom hány. Helyettem. Megdöbbentő testvérek ez a dolog, ha most elgondolkozunk, hogy milyen bálványok is vannak, majd kicsit, hogy konkretizáljuk ezt a dolgot. Bálvány lehet, testvérek, a mai ember számára maga az ember. Én. Ez az ember istenítés, ez a humanizmus, ugye? Beszéltünk már erről. De amikor az ember úgymond embert istenít, akkor ebbe önmagát isteníti, a saját eszét isteníti. A rációt, ez a racionalizmus, amikor az észt istenítjük, majd az ész. Az ész istenítés jelenik meg a tudásnak, a tudománynak az istenítés. A tudomány megmondta. A tudósok megmondták. És az a végső tekintély, amit a tudósok úgymond megmondtak. Mindegy, hogy a Biblia mit mond, a tudósok mit mond, az a bálvány, az ész bálványa. Aztán ott vannak ezek a különböző pszichotechnikák, amiket manapság most már az iskolába is kötelezővé akarnak tenni. Mélyülj magadba, merülj magadba, és magadban megtalálod mindazokat az erőket, lelki adományokat, amik a te meggyógyításodra, a te életed problémáira elegendő lesz. Magadat boldoggá teszed a benned élő Istenre találva, mondják. Mert te tulajdonképpen egy Isten vagy, és minden forrásaid benned vannak. És más embereket is, testvérek, úgy meg tudjuk isteníteni a családot. Mondja a német társadalom felmérés, hogy ha megkérdezik a németeket, hogy mi a szent, akkor azt mondják a család. Ma ezt mondják, a család a szent. Többen mondják, mint ahányan mondják, hogy Isten szent. A család a szent. Lehet, testvérek, hogy a családot, a gyerekeinket, a párunkat, a társunkat fogjuk megisteníteni, és ő lesz a legfontosabb. Lehet, hogy más embereket kezdünk el, színészeket, nézzétek meg, zenészeket, politikusokat, foci csapatokat, mit tudom én ki, mintha nézzük ezeket a BL meccseket, mint hogyha egy istentisztelet lenne. Egy kultusz folyik, testvérek. Emberek imádják a másik embert, a sztárokat, a sztárkultusz. Emlékezzünk a hedonizmusnak a bálványára, testvérek, az élvezet, hogy mit mond az írás, a krétaiak olyanok, hogy az istenük az ő hasuk. Vagyis mindig a testi örömeiket hajszolják, mindig az számít nekik, egy jót egyenek, egy jót igyanak. Ez a lényeg nekik. Istenük az ő hasuk. A pornográfia, a szex is ide sorolható. Az élvezetek minden formája. Ehhez van igazítva az élet. Hát, na, lehetne ezt sorolni, nem sorolom már. De az embernek el kell gondolkozni, hogy miközben én azt mondom, hogy Isten hívő vagyok, meg én hiszem Istent, meg nem ilyeneket mondunk, aközben a hétköznapi időbeosztásunkat, életmenetünket, döntéseinket, ugyan ki, mi, kik, vagy mik határozzák meg valójában. Az Úr, testvérek, azt mondja nekünk, hogy ma gondolkozzunk el ezen, és teszteljük magunkat, és próbáljunk meg, ha már mi az Úréi lettünk, és tényleg azt mondjuk, az Úréi vagyunk, akkor próbáljunk meg az rombolni otthon. Hogy ne azt lássák a gyerekeink elsősorban, hogy apu meg anyu, mondjuk ők áldoznak ennek meg ennek a bálványnak, hát akkor mi is. Követjük őket szépen, hanem azt lássák a gyerekek, hogy áll otthon egy másik oltár, az Úrnak az oltára. Na ez a másik, amire át kell térnem, hogy építenünk kell egy oltárt otthon. Az Úrnak az oltárát, testvérek. Az pedig úgy épül, hogy így mondjam, hogy az Isten tesszük a középpontba, és az ő igéjének igyekszünk mindenbe engedelmeskedni. Ezt sokszor elmondtam, de újra meg újra el kell mondjam, magamnak is, nektek is. Egyszerűen, testvérek, így az íge által adja meg nekünk Isten azt, amire nekünk szükségünk van, és ha az ígére figyelünk, így adjuk meg neki azt a dicsőséget, ami őt megilleti. Így az ő ígéje által határozza meg a mi hitünket, a mi Isten tiszteletünket. Az ígéje által határozza meg, hogy hogy viselkedjek férfiként, nőként, családapaként, családanyaként, gyerekként, fiatalként. És ha itt vagyok én, vagy itt vagyunk férfiak, mint családfők, akkor nem Gedeon feleségével tárgyalt az Úr, hanem ő vele. A férfiaknak kell ebbe az éle járni, hogy otthon föl kell építenünk az Úr tiszteletét, az Úr oltárát. Őt kell a középpontba tenni, mert neki kell, hogy alávetve legyen minden a családunkba. A pénzügyeink, az, hogy mivel töltjük az időt, meg hol töltjük az időt. Nekünk kell gondoskodni elsősorban, hogy az Úr élvezzen prioritást, ha már mi keresztény családnak valljuk magunkat, vagy hívő embernek valljuk magunkat, testvérek. Építeni az Úr oltárát otthon. Ha már a szívünk az Úri, akkor építsük az Úr oltárát, testvérek. Az, hogy kavarunk össze-vissza, és próbálunk így is, meg úgy is, meg jobbra is, meg balra is, meg langyos is vagyok, de nem vagyok se hideg, se forró, mert el se utasítom az Urat, de nem is szeretem őszintén. Ezt maga az Úr utasítja el. Ezt nem én utasítom el, nem mi utasítjuk el, hanem maga Isten mondja, hogy ez utálatos előttem. El kell határozni az embernek magát, hogy akkor én most mi vagyok. Én most Isten félő ember vagyok a szó igaz értelmében, és akkor levonom ennek a konzekvenciát, és tényleg Isten szerint élek. Vagy ne mondjam, hogy Isten félő vagyok, mondjam azt, hogy egyelőre nem vagyok Isten félő. Én egyelőre elhiszem, hogy valahol van, de én nekem még igazából nem számít. Legalább tegyük valahogy tisztába a dolgokat. De ne hitessük magunkat, meg ne csapjuk be egymást, meg az Urat se, próbáljuk becsapni, hogy nekünk Isten, Isten, aztán utána meg semmi nem történik úgy, ahogy mondja nekünk az ígébe. Menjél, Gedeon, mondja neki Isten először. És otthon rombolj és építs. És mondja nekem, mondja nekünk, menjél és otthon rombolj és otthon építs. A bálványokat rombold le. És tedd vissza az Urat, az élő Istent a középpontba. És add, hogy az ő ígéje által megszabja az életmeneteteket. Nézzük másodszor, hogy hogyan válaszol a parancsra Gedeon. Azt olvassuk, testvérek, hogy miután vette a parancsot, hát megijedt. Megijedt. Félt. Mitől félt? Hát nyilván, hogy az emberektől félt. Ugye, hogy megnézzük ezt a történetet, látjuk, hogy egyfelől félt a saját családtagjaitól. Mit fognak majd azok szólni? Én most otthon neki állok rendet csinálni. És az Urat visszategyük a középpontba. És a bálványokat meg itt elsöpörjük. Utána mit fognak szólni, jutott eszébe a közösség férfiai. Hiszen azt az oltárt nem csak apám meg a család, hanem ők is használják, ők is ide járnak. Itt mutatjuk be az áldozatot ugye az Aserának, meg a Baálnak. Itt ugrabugrálunk ugye körülötte, itt tisszuk részegre magunkat. Itt fekszik össze mindenki mindenkivel, hogy biztosítsuk a jövő évre, meg a következő időszakra a termést. Na, mit fognak ezek az emberek szólni ehhez? Félt. Emberfélelem. És testvérek, ugyanez lehet bennünk is, amikor az Úr mond nekünk valamit, hogy rombold le a bálványokat, és az életedet rendezd be, az életeteket rendezd be úgy otthon, hogy az Úr álljon, én álljak a középpontba, és az én ígém legyen a legfőbb norma a számotokra, és az én akaratom legyen az irányadó, akkor mindjárt bejön az, hogy félünk. Félünk a családtagjainktól. Mit fog szólni a feleségem, vagy a férjem? Mit fog szólni a gyerek, hogyha most elkezdjük ezt itt, meg nem tudom. Én fölemelem a szavam ez ellen, meg amellett kiállok, hogy az ige szerint kéne. Ó, mit fognak szólni? És mit fognak szólni majd az emberek, ugye, akik körülvesznek, akik látják a családunkat, az apám, az anyám, az anyósom, az apósom, mit fog szólni a szomszéd, hogyha meglátják, hogy mi itten elkezdünk máshogy élni? Mit fognak szólni a munkatársak? Félünk, testvérek, a megbélyegzéstől. Félünk a megbélyegzéstől, félünk a konfliktusoktól, amik keletkezhetnek. Persze, hogy félünk. És nagyon sokszor ez a félelem az, ami annyira lebénítja a keresztény embereket, még akik tényleg keresztények is, hogy nem tesznek egy határozott lépést, és nem mernek kimondani egy határozott mondatot se. Se otthon, se munkahelyen, se sehol. Pedig lehet, hogy a lelkükbe tudják, hogy állj, ez most nem így kéne. Nem ez kellene, hogy megszabja a mi életünket, hanem ő. De hát nem. Megalkuszunk. Hadd maradjon az az oltár, az a bálvány. Hadd maradjon az az asera. Hát, hadd. Nem kell itt annyira túlzásba vinni. És akkor jobb a békesség, kerüljük a konfliktusokat. Nem fogunk hozzá. Félünk, testvérek, és a félelem lebénít bennünket. De, testvérek, azért figyeljük meg Gedeont, hogy ő ugyan fél, de legyőzte a félelmét. És azon az éjjelen maga mellé vett 10 ember, 10 szolgáját, és megtette, amit az Úr mondott neki. Félt ez az ember, és értjük, de legyőzte az ember félelmét. Mert arra gondolt, aki neki megjelent. Aki megmutatta neki a dicsőségét. Aki a hatalmát érzékeltette vele, aki kegyelmes volt hozzá, aki irgalmazott neki. Aki szeretettel elfogadta őt, és aki azt mondta, hogy most indulj és tedd ezt. Az Úrra nézett, testvérek, és az Úr szavába kapaszkodott, és sikerült legyőzni ezt az ember félelmet magába. És ugyanúgy tudjuk mi is legyőzni. Ha arra gondolunk, hogy ki a mi Urunk, milyen fenséges, milyen dicsőséges ő, hogy mennyire szeret minket, hogy Jézus által megváltott minket, hogy megbocsátott nekünk, hogy mennyi mindent adott nekünk. És arra gondolunk, hogy ő hívott el minket, hogy mi engedjünk neki, és azzal bátorított, hogy velünk is lesz ezen az úton, ami konfliktusos út lesz, de velünk lesz. És akkor az ember hittel belekapaszkodva az ő szerető és hatalmas urába, és az ő ígéreteibe és szavaiba, egyszer csak le tudja győzni a hittetlenségét, és a gyávaságát, az azzal összefüggő félelmét, és tud nagyon konfrontatívan, nagyon egyértelműen föllépni otthon is, meg máshol is, a bálványok ellen, és az Úr mellett, az Úr igéje mellett. Le tudjuk tenni akkor a garas, testvérek, mert nem félünk már az emberektől, mert jobban féljük az Urat. És fontosabb nekünk ő, mint hogy mit mondanak az emberek. Félünk? Lehet. De ha az Úr szól, akkor, és az ő szavába belekapaszkodunk, akkor tudunk lépni bátran és határozottan. Gedeon tehát úgy tett, amint szólt hozzá az örökkévaló, legyőzve a félelmét. Nézzük harmadszor, hogy milyen következményekkel járt ez az engedelmessége. A hitből fakadó bátor cselekedete több következménnyel is járt. Az egyik, hogy történt egy olyan dolog, amit nem várt. És a másik, hogy történtek olyan dolgok, amiket várt. Mi történt, amit nem várt? Szerintem az ő szívében nem fordult meg, hogy az apja fogja megvédeni a város férfiaitól, akik majd meg akarják őt lincselni. Mert másnap ugye ez történt, hogy jöttek a város férfiai, akiknek nagyon tetszett az a bálványoltár, meg az asera. Hol van Gedeon? Hadd lincseljük meg, ugye. Lerontotta az oltárt. És akkor az apja odáll. És már látszik, hogy az apja tudta ezt a dolgot, és már el is dugta a fiát, elrejtette a fiát. Mert azt mondják neki a férfiak, add elő a te fiadat. Már elrejtette. És tudták, add elő. És mondja a Gedeon apja, Joás, hogy nem fogja nekik odaadni. Azt mondja nekik, hogy ha a Baál Isten, akkor pereljen ő saját magáért, és csináljon valamit a maga oltára érdekében, de én nem fogom nektek odaadni a fiamat. Ez egy nem várt pozitív következménye volt Gedeon tettének, mint hogyha a saját apja rájött volna az ő bátor cselekedetéből, hogy mi a helyes út. És ez, testvérek, sokszor így van, hogy a hívő ember, amikor így kiáll, és azt mondja, az Úrra nézve legyőzi a félelmét, meg a gyávaságát, azt mondja, hogy na, az Úr ezt mondja, vagy ezt akar, és ezen az úton fogunk menni, akkor lehet, hogy olyan emberek állnak mellé, akár a családba is, akikre nem is számított volna úgy egyből. De mégis kellett az a bátor kiállás, hogy valaki elkezdjen gondolkozni, meg magához térjen, hogy hoppá. Milyen nagy dolog ez, testvérek, amikor egy fiatal ember, ez Gedeon fiatal ember volt még, úgy tudott az Úr mellett kiállni, hogy még az apja is magához tért. Ugye, rossz úton jártam, rájött az apja. Eltévesztettem az utat. Nekünk az Urat kellett volna eddig is ugye tisztelni, imádni, és most a fiam emlékeztet erre. Megrodjant az öreg egy kicsit. Rossz úton jártunk. Térjünk vissza az Úrhoz. Nem adom nektek ki a fiamat. Hát lehet, testvérek, hogy sokszor ma is így van, hogy a fiak által figyelmeztetnek az atyák. Előfordul. Van, amikor az atyáknak kellene a fiakat figyelmeztetni, de hát nem megy mindig. De mindegy, akárhogy is történjen, egy hívő bátor kiállásának lehetnek ilyen váratlan pozitív következmény, hogy mások magukhoz térnek körülötte. És az Úrhoz visszatérnek, és azt mondják, hagyjuk a bálványokat, ez semmi. Ez nulla. Semmit nem vesztettünk. Hogy ezeket kisöpörjük innen, azt az Urat tesszük. Így meg mindent megnyerünk. Na, a másik, amit várt Gedeon, ugye az, hogy félt a város férfiaitól. Na hát ez bekövetkezett. A város férfiai nagyon megóroltak rejá. Mert nagyon nem bírták elviselni, hogy a bálványaikat valaki ottan piszkálni kezdi. Sőt, lerombolja. Sőt, eltünteti. Sőt, elégeti. És valahogy visszahozza az élőisten tudatát, meg tiszteletét, meg hitét, meg szeretetét a központba. Na, ezt nagyon nem bírták elviselni. Ez ugyanígy volt, testvérek, mindig. Emlékezzetek, mikor Pál apostol ment Efézusba. Elkezdett prédikálni, hogy nem az efézusi Diana istennő, Afrodite istennő az Isten, hanem az Isten az Isten. Hú, de fölháborodtak a Diana szobrokat gyártó ezüst művesek. Hiszen dugába dőlt az üzlet. Nem tudunk több ezüst szobrocskát eladni. Ugye, hát mit akar itt ez az ember? Fölforgatja itt a dolgokat? Másik istent hirdet itten, ezzel a mi üzletünket meg romba dönti. Mindjárt fölháborodtak, majdnem meg is ölték őt is, meg a többieket is. És így tovább, testvérek, mindig így volt, hogy az emberek, amikor valaki azt mondja, hogy az nem Isten, azok a foci csapatok, meg azok a sztárok, meg én nem tudom, a pénz, meg a család, meg nem tudom micsoda, ezek nem Istenek, akármilyen jó dolgok is lehetnek, de nem Istenek, és vissza kéne őket tenni az őket megillető helyre, hogyha olyanok, akkor el kell hagyni őket, ha olyanok, akkor be kell tenni egy másik koordinátorrendszerbe, és Isten szolgálatára kell őket rendelni, akár a család, akár az otthon, akár a pénzem, akár a fejem, az eszem, bármi, szolgálja az Urat. De ami ezt csináljuk, testvérek, akkor az emberek nagyon mérgesek lesznek reán. Legszívesebben lehet, hogy a toleranciának egyébként nagy bajnokai, lehet, hogy rögtön kanálvízbe folytanának meg. Mihez, testvérek, most is kinyilvánítottuk, van ez a szövetség, a Biblia szövetség, és kinyilvánítottuk, hogy nem értünk egyet azzal, hogy az iskolákba kötelezővé teszik a relaxációt és a meditációt, és egy autogén tréning tanfolyamnak vetik alá az összes magyar gyereket az iskolába kötelező módon. Mihez kinyilvánítottunk, kapunk olyan e-maileket, testvérek, hogy csak na. A zsidók örülnének neki, ha ilyen e-maileket kapnának, mert országvilág előtt tudnák mutogatni, hogy milyen antiszemita a magyar társadalom. Mi meg, ha kitennénk így valahova, akkor tudnánk mondani, hogy milyen antikeresztjén a magyar társadalom. Az a magyar társadalom, amelyik piszok büszke arra, hogy ő mennyire toleráns, meg liberális gondolkodású. Hát tessék elolvasni az e-maileket, és látja az ember a hozzászólásokat a Facebookról, hogy milyen piszkosul toleránsak vagyunk egy bibliai véleménnyel szembe, ami nem is bánt senkit, és nincs is benne semmi személyeskedés. Hanem csak azt mondjuk, hogy mi ezzel a keleti vallásokba gyökerező gyakorlattal nem értünk egyet. És a lelkiismereti és vallásszabadság sérelmének tartjuk, hogy ezt rákényszerítik a gyerekeinkre. Ezt elmondjuk, és akkor mindenki elkezd fújogni, meg köpködni. A nagy toleráns liberális társaság. Csak mondjunk valamit, testvérek, otthon is előfordulhat ez. Nem kell olyan messzire menni. Ez várható mindig. De hát oda kell állni, és azt mondjuk, hogy szelíden és alázatosan, hogy mi mégis ezt kaptuk az Úrtól, és kötelességünk ezt megtenni. Mint hogy Gedeon is csak ezt tudta volna mondani. Az Úr ezt mondta, nekem ezt meg kellett tenni. Romboljuk a bálványokat, és építjük az Úr tiszteletét, és az Úr nevét visszatesszük a középpontba, amennyire csak tőlünk telik, szelíden és alázatosan. De ezt csináljuk. És erre hívunk benneteket is. Nem akartok jönni, nem jöttök. Nem akartok meghajolni az ülőt, nem kell meghajolni. De mégis nekünk az Úr ezt mondta, és ezt el kell szépen szelíden mondanunk. Egyébként Gedeonnak ez a tette, amikor megteszi, kideríti, hogy mondja, mint egy lakmuszpapír, amit beteszünk a folyadékba, és kiderül, hogy most akkor az lúgos savas, vagy micsoda. Ez a cselekedete kimutatja, hogy milyen romlott volt az Isten népe, testvérek. Megdöbbentő azért ez. Ez is egy következmény, ha valaki jegyzetel. Nem csak arról volt szó, hogy történt olyan dolog, amit várt, meg olyan is, amit nem várt, hanem az, hogy egyszer csak lelepleződött, hogy hol tart jelenleg az Isten népe, ugye a zsidó nép. Hol tart jelenleg? Ott tart Isten népe, hogy annak támad neki, aki az élő Isten tiszteletét visszateszi a középpontba, értitek? Mekkora identitásvesztés, mekkora megromlás, mekkora meghasonlás. Hát nekik ők voltak az Isten népe, örülniük kellett volna, hogy végre valaki az Istent visszateszi a középpontba. Ehelyett meg akarják ölni azt, aki az Istent visszateszi a középpontba. Ez olyan mértékű meghasonlottság, megromlás. De sokszor a cselekedeteink ezt teszik nyilvánvalóvá, testvérek, otthon is. Hogy milyen romlott, milyen sötét az ember szíve. Az utolsó pont, amiről két mondatot hadd mondjak még, hogy kire mutat Gedeonnak a tette. Amikor Gedeon így cselekszik, és határozottan az otthonába, a családi körbe, meg a kisebb, szűkebb közösségi körbe kiáll az Úr mellett, és a bálványok ellen lép fel, akkor némelyek azt mondják, hogy Gedeon magamutogató volt. Ugye Gedeonnak feltűnési viszketegsége volt, és önmagát akarta középpontba tolni. Vannak ilyen pszichológus magyarázatok, ugye? Olyan okosak ezek a lélek búvárok, hogy nem igaz. Némelyik. Tisztelet a kivételnek, ugye? Nézi az ember, hogy ezt a szegény Gedeont mivel gyanúsítják, ugye? Hát ha valaki, ő aztán önmagát nem akart egyáltalán a középpontba tolni, ugye emlékeztek, ő legszívesebben elbújt volna valahova, eltűnt volna a föld alá, éjszaka csinált ezt az egész műveletet, mert nappal nem merte, de hogy akarta önmagát a középpontba tolni, egyszerűen csak azért csinálta, mert az Úr ezt mondta neki, megcsinálta. Eleve egy ilyen félős, elbújós ember volt. Hát, hogyha mi az Úr mellett kiállunk, testvérek, akkor azt miért csináljuk? Azért, hogy magunkat tegyük a középpontba? Azért, hogy magunkat megdicsőítsük? Nézzetek rám, én milyen nagyszerű ember vagyok. Hát, testvérek, aki már csinált ilyet, az rájön egy idő után, hogy nem éri meg ez a dolog. Tehát nem éri meg úgy az Urat vállalni, hogy magamat akarom közben mutogatni. Hogy nézzetek ide, emberek, én milyen nagy hős vagyok. Nem éri meg, testvérek. Hát kinek hiányzik ez, hogy szembeköpjék, meg akarják lincselni, meg beverjék az ablakát, meg mit tudom én, miket mondjanak róla. Vegyék el a békességét, vegyék el a nyugalmát. Nem hiányzik ez senkinek. Ha valaki maga miatt csinálja, hát csinálja, úgyis rájön, hogy nem éri meg. Ha jobb, ha nem csinál semmit. De ha valaki az Úr kényszere alatt, idézőjelbe teszem, az Úr szavára csinálja, akkor annak a csette, testvérek, nem magáról szól. Ott nem mondjuk azt, hogy ez az ember magamutogató, azért áll ki ilyen határozottan az Úr mellett. Ez a büszke, középpontba akarja tolni magát. Nem maguk miatt csinálják a hívők, testvérek. Nem maguk miatt vállalják a mártírságnak a szerepét, hogy megdicsőítsék a nevüket. Hanem az Úrért vállalják, testvérek. Gedeonnak az erőtlenségébe, amikor engedelmeskedett az Úrnak az ereje lett nyilvánvaló, és ugyanúgy vagyunk mi is. Ha vállaljuk az Urat, és fellépünk a saját, meg a családunk, meg egyéb bálványok ellen is, amikor kell, akkor ezt nem magunk miatt csináljuk, hanem az Úrért, és az Urat tesszük ezzel naggyá. Az Úrra mutatunk, aki nem szereti a bálványokat, aki elhatárolódik a bálványoktól, aki azt mondja, ezek nem állhatnak mellettem egy és velem egy síkon. Ezek nem bírhatnak velem egy súllyal az életetekben, mert én vagyok az Isten, aki hatalmas vagyok, és szeretlek benneteket. És ezek meg mik ezek? Ezek semmik. Akár egy eszme a bálványod, mi az? Az megér téged, amikor gyászolsz? Az meg tud vigasztalni, amikor szomorúságod van? És mi az a másik ember is? Csak próbáld ki, hogy mi a másik ember, akit istenítesz. Kapsz tőle majd akkorát attól a gyerektől, hogy arrukódulsz egy idő után, csak istenítsed. Meg fogod tapasztalni, hogy mivel fizet ezért. Testvérek, veszélyes vállalkozás ez. És Isten azt mondja, engem imádjatok. Én tőle mindent megkaptok. Forogjon körülöttem az én igém körül a szívetek, az életetek, a hitetek. Én hadd legyek a mindent szabályozó. Az, hogy mikor olvasod az ígét, vagy imádkozol, vagy mikor szolgálsz, vagy templomban mész, hogy egyáltalán milyen erkölcsi értékek mentén éled az életedet. Én hadd legyek a központ. Én nem teszlek rabbá, én nem teszlek boldogtalan, hanem boldoggá teszlek téged. Vállald ezt, és állj ki az Úr mellett, családod körébe. Nos, mielőtt Gedeon a népéért síkra szállna, látjátok ezt a szabályt a Bibliában, mielőtt a népéért síkra szállna, mielőtt a nemzetéért síkra szállna, először azt mondja neki Isten, menj haza, és otthon csinálj rendet. És rombold le a bálványokat, és tegyél engem a középpontba. És tegyél rólam egy bizonyságot, és mutass rám egyértelműen és világosan, és nyilvánítsd ki, hogy te az enyém vagy, és a családodba is én kell, hogy a középpontba álljak. Lesz, ami lesz. Ez az első küldetés. Isten egyértelmű utat mutat nekünk is ezáltal. Amen. Jöjjetek testvérek, és hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a mai napon is megnyitod előttünk ezt a régi ígét, és teszed időszerűvé a számunkra. Köszönjük néked, hogy ha már meghódítottad magadnak a szívünket, akkor utána azt mondod, hogy na, indulj, és otthon tégy rendet. És igyekezzél azon, hogy a bálványok, amik eddig megszabták az életmenetet, lerombolódjanak, és a középpontba kerüljek én. Hogy én határozzak meg mindent. Segíts, Uram, nekünk, különösen férfiaknak, hogy ezt a feladatot fel tudjuk vállalni. Segíts az asszonyainknak, hogy ők is, a feleségeinknek, hogy ők is tudják támogatni ezt a dolgot a szívükben, a lelkükben, a szavaikkal is. Segíts, Urunk, abban, hogy a mi otthonaink azok fészkei legyenek, nem a bálványimádásnak, hanem fészkei az igaz Isten tiszteletnek. Add, hogy ott a te ígéd álljon a középpontba. A te tiszteleted, a te imádásod, a te értékeid. Te szabd meg az időbeosztásunkat, a beszédünket, a magatartásunkat. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ne a mai világ bálványai, akár emberek, akár eszmék legyenek azok, azok határozzanak meg mindent. Segíts, hogy egyértelműen előtted hódoló és következetesen neked engedelmes emberek lehessünk. Köszönjük néked, hogy te áldást ígérsz azoknak, akik ezen az úton járnak, és ahogy Gedeon megtapasztalta, hogy vele voltál, és megőrizted, megvédted őt, ugyanúgy mi is tapasztalhatjuk ezt. Áldunk azért, mert nem hagysz minket magunkra. És köszönjük, hogyha nagyon jó dolgokat tapasztalunk magunk körül. Már többen is átéltük ezt, hogy milyen jó hatással volt, amikor kimertünk állni melletted, és vállaltunk téged. És Urunk, akkor is hiszük mellettünk, vagy amikor konfliktusok jönnek, amikor nehézségek, talán viták is kibontakoznak, vagy amikor gyűlölnek minket ezért. Segíts, hogy akkor is tudjunk téged vállalni. Segíts hittel kapaszkodni beléd és a te szavaidból, hogy legyőzhessük a félelmeinket, a kínlódásainkat, a gyávaságunkat. Köszönjük néked, hogy te bátorságot adsz a szívünkbe is, és nem valami passzív, hanem nagyon is aktív emberré teszel, akik destruktívan tudnak föllépni a bálványok és az istentelenség ellen, és nagyon konstruktívan tudnak fellépni melletted és a te igéd mellett. Segíts bennünket, Urunk, hogy így élhessük a mi hívő életünket, hogy aztán többre bízhass, hogy nagyobb feladatokat terhelhess a vállunkra. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk téged azokért, akik gyászoló szívvel vannak közöttünk, hogy vigasztalásoddal vedd körül őket. Kérünk téged, hogy áld meg a kisgyermeket, akit megkereszteltünk, és a családját. Tekints, Urunk, minnyájunkra, a betegeinkért külön kérünk, hogy gyógyító szereteteddel légy közöttük. Köszönjük néked, hogy mindezeket a te hatalmas kezedre, szerető kezedre tehetjük. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy korábban, április 14-én vasárnap Csongor községben, Kárpátalján, 20 kilométerre körülbelül a magyar határtól van most ez a kis falu. Ott volt a temetése Wittenberger Béláné, született Kása Juditnak. Az elköltözött be Kovács Albert, illetve felesége Wittenberger Anna családtagjukat gyászolja, Anna édesanyját, Berci pedig az anyósát. Isten vigasztalását kívánjuk Annának és az egész itt maradott családnak, közösségnek. Az elmúlt héten is temetésünk volt, Lakos Pálnétól búcsúztunk, leánykori nevén dr. Fekete Etelkától, 1937-ben született, és ez év áprilisában, most 26-án volt a temetése. Pénteken az újszegedi temetőben búcsúztunk tőle, családi körben, 13 órakor. Isten vigasztalását kívánjuk két fiának, menyeinek, unokáinak, testvére és annak családjának. Hirdetem a testvéreknek a ránk következő alkalmakat. Ma délután, tehát április 28-án délután 4 órakor együtt anyukámmal címmel anyáknapi délután lesz. Biztatjuk a kedves résztvevőket, hogy jöjjenek, és jöjjenek a környezetükben esetleg magányosan élő édesanyával, nagymamával vagy dédimamával. S emlékeztetem, akik jönnek ma délután, hogy hozzanak egy kalapot, sapkát vagy valami olyan fejfödőt, amihez valami szép emlékük fűződik. Tehát ma délután 4 órára szeretettel hívjuk a anyukákat, illetve hát az apukákat is, meg az idősebb apukákat is, nekik is szól ez az alkalom. A jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 399. éneket, 399. Énekeljük el az első 3 versét, utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk együttlétünket. Tehát a 399. énekünk első verse így kezdődik: Ím hol vagyok, édes Uram, Istenem, kész vagyok mindenben néked engednem. Himnuszunkat énekeljük el. You. áldás békességet kívánok.